Istennek igéjét olvasom János evangéliumának második fejezetéből, a 13-tól a 25. verseket. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az öklők, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiőzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, te magad tudod, hogy mi lakik az emberben, ismered szívünket, ismered múltunkat, ismered jelenünket, és mi mégis bizalommal, békességgel lehetünk ma te előtted, mert te szerető, hűséges és kegyelmes Istenünké lettél az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük ezt neked. Köszönjük azt, ahogy te a mindenható Isten házzá, otthonná, hajlékká lettél számunkra, hogy mind olyannak, aki biztos otthonban, családban él, mind annak, aki úgy látja, úgy érzi, azt éli meg, hogy kivetett, hogy magányos, hogy nincs otthona, hogy nincs egy biztos meleg helye a világban. Te házat építettél, hajlékká lettél önmagadban az Úr Jézus Krisztus által, hogy te nálad otthon legyünk, hogy te nálad befogadva lehessünk, hogy te nálad magunk lehessünk, és ne kelljen képmutatóan élnünk. Így dicsérünk téged ezen a mai vasárnapon, így köszönjük meg neked, hogy itt lehetünk, köszönjük az életünket, az egészségünket, a munkánkat, köszönjük gondoskodásodat, köszönjük, hogy velünk voltál nehézségekben, kétségbeesésekben, köszönjük, hogy eléd jöhetünk örömökkel, sikerekkel, köszönjük, hogy egész életünk úgy, ahogy van, te eléd hozhatjuk most. Úr Jézus Krisztus, ebben az igében látjuk, hogy te hogyan égsz az Atya ügyért, és bocsánatot kell kérnünk azért, hogy nekünk nem oly fontos az Isten ügye, hanem sokszor sokkal fontosabb a sajátunk. Bocsásd meg, hogy tele van az életünk sokszor a pénz szeretetével, a biznisz szellemmel, a kalmárkodással, amely embereket elfordít tőled. Bocsásd meg, ha szavainkkal, vagy más módon, mi, akik a tiédnek mondjuk magunkat, másokat megbotránkoztattunk, és nem engedtünk te hozzád. És kérünk téged, hogy jöjj most ezen az Isten tiszteleten, és beszélj velünk újra. Szólj hozzánk, taníts minket, formálj bennünket, incsél, bátoríts, vigasztalj. Vezess minket, mint gyülekezetet, egységben, előre azon az úton, ahova hívtál. Adj nekünk engedelmes, értő, bölcs szívet. Ajándékozz meg magaddal, Úr Jézus Krisztus, és add, hogy mi el tudjuk fogadni a te ajándékodat, téged magadat, először vagy újra. Amen. A 127. Zsoltárt olvasom. Az arándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. A múlt hétvégén a gyülekezet vezetőivel, presbitereivel monoszlón voltunk, ahogy a legtöbben tudják, minden év elején egy hétvégét együtt töltünk, amelynek keretében visszatekintünk az elmúlt évre, és aztán előre tekintünk az éppen induló évre. Azt gondoljuk végig, hogy mit tett Isten közöttünk, általunk, mire hív, milyen kérdések vannak, és hogy mi a következő évnek a hangsúlya, merre vezet minket Isten. És ahogy visszatekintettem, még egyedül magamban gondolkodtam a múlt évre, akkor kezdtem el gondolkodni a 127. Zsoltáron, amit most felolvastam, és ennek alapján fogok a gyülekezetről is beszélni, de nem csak erről, és nem elsősorban erről a hétvégéről, hanem sokkal inkább arról szeretnék beszélni ma, hogy hogyan munkálkodik Isten, hogyan cselekszik Isten, hol, hogyan végzi Isten a maga munkáját. Három dologban foglalom ezt össze, három pontban. Az első az, hogy hogyan gondoljuk el Istennek a munkáját mi. Aztán utána ezzel szemben hogyan cselekszik Isten valójában, nem úgy, ahogy mi elgondoljuk. Hogy aztán harmadszor arról beszéljünk, hogy hogyan léphetünk be mindannyian Isten csodálatos munkálkodásának az erőterébe. Még bevezetőül a Zsoltárról. Ezt a Zsoltárt Salamonnak tulajdonítja a felirat. Avval kezdődik egy zarándokének, és Salamoné. Salamonnal kapcsolatban, Izraelnek a királyával kapcsolatban két olyan fontos dolgot kell említeni, ami meghatározza azt, hogy megértsük a Zsoltárból azt, hogy hogyan munkálkodik Isten. Az egyik ugye Salamon messze földön híres, közmondásszerű bölcsessége. Dávid király fia Salamon, aki az uralkodása kezdetén fiatal királyként azt éri át, hogy Isten egy álomban megjelenik neki, és ebben az álomban azt mondja Salamonnak, hogy kéri bármit, és én megadom neked. Ezelőtt Salamon egy hatalmas áldozatot mutat be Istennek, dicsőíti őt. És ebben az álomban Salamon, tudjuk jól, bölcsességet kér. Azt kéri, amire minden politikusnak, minden vezetőnek a leginkább szüksége van. A Biblia így fogalmazza, amit mi közmondás szerint csak bölcsességnek ismerünk, engedelmes szívet kér, hogy úgy tudjon kormányozni, hogy különbséget tudjon tenni a jó meg a rossz között, mert erre minden népnek szüksége van. Ez az első nagy esemény. A másik nagyon fontos esemény, amit tudnunk kell Salamonról, hogy az életéhez kötődik, hogy egy hatalmas nagy építő. Ő építi fel az első jeruzsálemi templomot, Isten házát, mert Isten nem csak bölcsességgel, hanem hihetetlen gazdagsággal és egy hatalmas, kiterjedt és élete jelentős részében békében élő birodalommal ajándékozza meg, amikor azt mondja, hogy mert te bölcsességet, engedelmes szívet kívántál, nézd, én sokkal többet adok neked, gazdagságot, békét, hatalmas birodalmat. És Salamon 7 éven keresztül építi fel a jeruzsálemi templomot, emberek tízezreit mozgósítja, a legnemesebb anyagokat szerzi be és használja fel, a legjobb mesterembereket állítja munkába, és amikor elkészül ez a csodálatos építmény, akkor egy alázatos Isten elé állással egy templom szentelő imádságot mond. Utána aztán épített Salamon e 7 év után egy másik épületet, egy másik házat, 13 éven keresztül építette hasonló módon a királyi palotát, amelynek szintén csodájára járt az akkori világ. 20 éven keresztül épített. Utána épített még városokat, de megszervezett és fenntartott egy óriási birodalmat, miközben a Vörös-tenger partjáról induló hajói, amelyek több éves útjaikon Afrika partjaiig jutottak el, ontották Jeruzsálembe az aranyot és az egész egyéb luxuscikkeket. Hatalmas építés, hatalmas fenntartás. Hát ezután lássuk, hogy mit tanít ez a bölcs Salamon, a nagy építő, arról, hogy hogyan munkálkodik Isten. És amikor, mivel ez egy zarándokének, amikor később az ünnepekre érkezve zsidó imádkozó emberek, zarándokok megérkeztek, hogy Jeruzsálembe, és meglátták ugye a hegyekről a Jeruzsálem várfalát, a várost, a szent várost, meg a templomot, akkor mi volt az az imádság, ami az ajkaikon volt? Hogyan munkálkodik Isten? Hogyan gondoljuk el mi, hogy Isten hogyan cselekszik? A városépítés, aztán a város őrzése, és a városban a központi szimbolikus épület felépítése, legyen az egy vallásos építmény, egy templom, vagy egy nem vallásos, egy szekuláris korban bármilyen általában politikai építmény. Ez kezdettől fogva része az emberi civilizációnak. Az ember gyönyörködik abban, hogy létrehoz valamit, hogy épít, hogy várost épít, hogy hatalmas épületeket épít, és utána aztán mit csinál? Minden erejével azon dolgozik, hogy valahogy megőrizze, fenntartsa azt, amit létrehozott. Mindannyiunknak személyesen is abszolút fontos, hogy legyen a munkánknak kézzel fogható eredménye, hogy legyen a munkánknak maradandó gyümölcse. Az életünk bizonyos olvasatban nem másról szól, mint arról, hogy építünk, létrehozunk dolgokat, nem feltétlenül házat építünk, vagy várost építünk, de létrehozunk dolgokat, és utána azt megpróbáljuk fenntartani. És egyre többet, egyre nagyobbat, egyre összetettebbet hozunk létre, ez az emberiség civilizációja is újra és újra, hogy utána azt az egyre nehezebbet, bonyolultabbat megpróbáljuk fenntartani hihetetlen erőkkel és energiával. A mai napon is éjjel-nappal folyik az építkezés. A nap 24 órájában építünk és megőrzünk. Salamon idejében őrök őrzik a város falakat. A mikorunkban informatikus és egyéb szakemberek dolgoznak folyamatosan ebben a pillanatban is azért, hogy megőrizzék a várost. Hogy az alapvető szükségeinket ellátó rendszerek ne omoljanak össze. Érezzük igazán ezt, hogy milyen kiszolgáltatottak vagyunk, hiszen tudjuk jól, hogy totális áramkimaradás következtében sem fűtés, egy idő után semmi élelem, még ivóvíz sincs, mert a rendszereket fenn kell tartani. És folyamatosan őrizzük, hogy fenntartsuk. És mégis ezzel együtt belénk iratott, hogy minél nagyobbat építsünk, minél bonyolultabbat hozzunk létre, hogy utána azokat őrizzük és fenntartsuk. És ez nem csak a városi közösségi szinten van így, hanem ahogy mondtam, a személyes életünkben is. Ahogy építjük a családunkat, kiépítjük az életünket, szervezzük a munkánkat, és mindezt, amit elérünk, megpróbáljuk megőrizni és fenntartani. A Bibliában az első városépítő Káin. Káin, aki megölte testvérét, Ábelt. És ezután ugye Isten elűzi Káint az otthonából, és bujdosóvá lett. Aztán azt olvassuk, hogy később letelepedett, és várost épített. A várost Énóknak nevezte el, saját fia nevét adta a városnak. Káin fia is Énók volt. Ez nagyon sokat elmond arról, hogy mi a város. A város az a hely, ahol az ember menedéket keres Istentől való elszakítottságában. Ahol megpróbálunk függetlenek lenni a kiszolgáltatottságtól, a természet erőinek való kiszolgáltatottságtól, és ahol az örökké valóságot keressük. Hány nagy uralkodó, aki várost épített, a nevét adta a városnak, hogy örökké való legyen, hogy bevonuljon a történelembe. Egy másik híres város, Bábel. Ahol ugyanezt látjuk. Összejön a nép, összejön az emberek egy csoportja, hogy várost építsenek és tornyot, azt mondja a Biblia azért, hogy nevet szerezzenek maguknak, ami azt jelenti, hogy ne Isten nevezze őket, függetlenek legyenek. Bábel is arról szól, hogy valahogy maradjunk meg, maradjunk együtt, mentsük meg magunkat. Isten nélkül legyen egy nagy egység. És aztán Isten lenéz, összezavarja a nyelvüket, és szétszérednek. Fel a mai napig a hiába való építésnek a szimbóluma. Természetesen, nem tudom, vannak-e közöttünk városépítők, mert nagyon haragudhatnak most rám, ez a városépítésnek csak az egyik oldala. Ezt az oldalt sokszor érezzük és megéljük, amikor azt érezzük, hogy az általunk létrehozott nagyvárosi terek lelketlenek, elidegenítőek, gyakran nyomasztók, sőt vannak olyan terek, amelyek beszippantják a bűnözést. Van azonban persze a város meg a házépítésnek egy másik oldala is, amikor az, amit az ember létrehoz, az gyönyörködtet minket. Amikor az, amit az ember létrehoz, egy városi tér, egy ház, egy otthon, az felüdít, az megpihentet. Egy templom, amely Isten magasztalására hív, egy épület, amit meglátunk, és Istent kezdjük el magasztalni és dicsőíteni miatta, mert benne van az épületben, a templomban ez. A kettő közötti feszültséget és különbséget Salamon így fogalmazza meg. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. És ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Nem feltétlenül hiába való üres és tartalmatlan az építés és az őrzés. Az élet tevékenységeink, ahol mi építünk, szervezünk és őrzünk, nem feltétlenül hiába való üres, értelmetlen és tartalmatlan, amikor létre akarunk hozni valami maradandót. De a feltétel az, hogy Isten építi-e, Isten őrzi-e, Isten benne van-e. És akkor az a kérdés, na de honnan tudhatom? Honnan tudhatom, hogy Isten benne van-e a tevékenységeimben? Hogyan gondoljuk mi el Isten munkáját, még akkor is, ha esetleg azt mondjuk keresztényként elismerjük, hogy nélküle hiába való. A mai ember, mi mindannyian ebben élünk, ebben növekszünk fel, a világot úgy látjuk és úgy éljük meg, hogy a világ középpontjában a mi cselekedeteink állnak. Személyesen is így éljük meg, meg az egész modern kultúra, a mai világ így gondolkodik. Az számít, amit mi építünk, és az marad fenn, amit mi fenntartunk. Az életünkben az valósul meg, amit mi megszervezünk. Az lesz maradandó, amit mi hozunk létre. Keresztényként pedig, ha azok vagyunk, miközben így gondolkodunk, azt mondjuk, hogy na jó, de valahogy ebbe le kell hívni Istent. Ezért megtervezzük, megszervezzük, csináljuk, és hívjuk bele mindig Istent, Uram, jöjj áld meg, Uram, jöjj segíts, Uram, áld meg ezt a munkát. De a lényeg az, hogy a középpont nem változott. Az számít, amit én csinálok. Az a biztos, amit én elértem. Amit én építek, amit én szervezek. De a világ középpontjában, akár keresztények vagyunk, akár nem, nem mi vagyunk, és nem mi állunk. És éppen ezért Zsoltár ezt a részt avval fejezi be, ami sokunk alapvető életérzését megfogalmazza. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. És mindenki, aki ezt a Zsoltárt úgy olvasta és imádkozta az évezredek folyamán, hogy olvasott más részeket is a Szentírásból, nem tudja, hogy nem hallja azokat a szavakat, amelyeket Isten mondott a bűneset után a férfinak. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Hiába keltek korán, hiába feküztök későn, hiába hajtotok, hiába építtek, hiába szerveztek, hiába próbáljátok belerángatni Istent, hiába, fáradtság. Ez a fáradtság, ami itt szerepel, ez nyomorúságot is jelent, vesződtséget jelent. A fáradtság héber szó itt magába hordozza a fizikai, vagy a lelki érzelmi fájdalmat. Így foglalhatnánk össze. Milyen fájdalmas és elviselhetetlen, hogy hiába vesződök mindazzal, amit tennem kell. Mert vagy azt élem meg, hogy nem jutok egyről a kettőre, mint a gyomlálás. nem sokat szoktam, csak ezért se. Mert ugye hiába, hát úgy, két hét ugyanolyan rossz a helyzet. Vagy pedig csinálom, és előre is jutok vele, milyen sokunknak ez a tapasztalata a mai munkájában, de nem látom az egésznek az értelmét. És ez fájdalom. Reggeltől estig robotolok, de utána nem jó íz marad a szánkban, hanem keserűség jár a nyomában. Vagy egész nap hajtom a nagy álmokat, hogy létrehozzam, megcsináljam, megszervezem, és meg is valósulnak talán, de az élet alapvetően mégiscsak üres marad. És ebbe nem tudjuk Istent lerángatni. Isten nem így munkálkodik. Hanem akkor hogyan? Hogyan ismerhetjük fel Isten jelenlétét, munkáját, ha belefáradtunk a hiába való és fájdalmas vesződtségbe? És ha megláttuk, hogy hiába akarjuk, nem megy. A Zsoltár két gondolatot ad elénk, amelyek segítenek rácsodálkozni arra, hogy hogyan munkálkodik Isten. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Mondja Salamon, aki egyrészt bölcs, másrészt az egyik legnagyobb templom, város és birodalom építő. Nyilvánvalóan nem azt akarja mondani tehát Salamon, hogy nem kell dolgozni, hogy nem érdemes tervezni, hogy nincs szükség építésre, elég csak aludni, mert közben minden felépül. De az segít felismerni és megélni, hogy a világegyetemnek még ma is az Úr az elsődleges építője és őrzője, nem pedig te vagy én. Nekem ez azt jelenti, hogy gyülekezetnek nem én vagyok az elsődleges őrzője, építője, szervezője. Dehogy is. Csak Isten. Amikor Salamon szájából azt halljuk ebben a Zsoltárban, hogy annak, akit szeret az Úr álmában is ad eleget, akkor nem lehet nem gondolnunk arra, amire utaltam, hogy uralkodása kezdetén Isten álomban jelent meg neki, és beszélt vele. És egy másik alkalommal, miután a templomot felszentelik, Isten ott is megjelent álomban Salamonnak, és beszélt vele. Egész életét meghatározó kijelentéseket, intéseket és ígéreteket adott neki. És meg vagyok győződve, hogy ezek az Istennel való találkozások, ezek sokkal inkább meghatározták Salamon eredményeit és munkája gyümölcsét, mint azt sokan gondolnák. Mert Salamon az Istennel való kapcsolat miatt egészen bizonyosan tudta, hogy Isten azt akarja, hogy ő felépítse a templomot. Tudnék, Dávidnak Isten nem engedte az apjának, és azt mondta, hogy majd a fiad építi fel. És Salamon, amikor bölcsességet kért, és Isten azt mondta neki, hogy gazdagsággal és birodalommal áldalak meg, amikor egészen bizonyosan tudta, hogy ezt Isten akarja. És ezért akkor, amikor Salamon épített, akkor tudta, hogy az Úr is épít. És amikor megőrzött, és fenntartott, és szervezett, akkor tudta, hogy az Úr is megőriz, fenntart, és szervez. Szóval az élete végén ott bukott el, hogy elfordult a szíve Istentől, és szétszakadt a birodalom. De ezekben az években, amikor dolgozott és épített, akkor tudta, hogy Isten dolgozik és épít, mert beszélt vele álmában. Én nem azt akarom mondani, hogy Isten elsődleges útja hozzánk, amikor beszél velünk, az az álom. De azt feltétlenül mondani szeretném, hogy Isten álomban is tud, és alkalmanként szól hozzánk. Talán éppen azért, mert amikor ébren vagyunk, annyira el vagyunk foglalva a magunk szervezésével és építésével, hogy nem jut el hozzánk. De van, amikor alszunk, és talán vannak többen, akik vannak, én ezt úgy tudom mondani, hogy vannak olyan álmok, ritkán, amelyekben tudom, hogy Isten valamit a szívemre helyez, valamit mond, valamit éreztet, és tudom, hogy abban ő szól hozzám. Ez nem álomfejtés, félreértés ne esik, semmi ilyen, hogy megpróbálom az álmaimat megmagyarázni, álmaim jelentős része álmok, olyanok, mint mindenkinek. De alkalmanként tudom, hogy elém hozott egy embert, és az álmomban imádkozni kellett érte. Ezt tudom, hogy ez egy Istentől való álom. Isten ilyen módon is szólhat. Álmában is ad eleget. Van azonban egy általánosabb értelmezése is annak, hogy Isten álmunkban eleget ad. És ezt egy képpel szeretném megvilágítani nektek. Különösen azoknak, akik szülők. Hogy amikor egy kisgyermeket este egy szülő lefektet, betakargat, elaltat, és utána a gyermek alszik, és a szülő pedig végzi a maga munkáját a gyermekért. Amikor a gyermek alszik, de a szülő előkészíti azt, amire másnap szüksége lesz, amikor gondoskodó szeretettel szervezi meg, hogy amikor majd felébred, ne lásson semmiben hiányt, amikor esetleg még este telefonon, ha kell, elrendezi a gyermek óvoda vagy iskolatársainak a szüleivel a gyermek aznapi konfliktusát, problémáját, ami miatt este szomorú volt, fájt a szíve, vagy fél, hogy hogyan megy másnap be, hogyan találkozik ugyanavval a gyerekkel, és a szülő, míg a gyermek alszik, a háttérben cselekszik. Elkészít, felold, berendezi a körülményeket, létrehozza annak a gyermeknek a következő napot, hogy amennyire csak tőle telik, biztonságban, szeretetben, élhesse végig azt a napot. Hogy ne kapnánk mi az Úrtól a meleget? Ha Isten van a világunk középpontjában, akkor sokkal inkább hisszük, hogy amikor mi alszunk és nem teszünk semmit, Isten sokkal-sokkal többet tesz, mint amikor mi másnap ébren hajtunk, szervezünk, építünk, és megfeszülünk benne. Isten szeretett gyermekei vagyunk. Aztán a Zsoltár rámutat Isten egy másik munkájára is, azon túl, hogy álmában is ad eleget, és ezt így mondja. Bizony az Úr ajándéka a gyermek és az anyamély gyümölcse jutalom. Hol és hogyan munkálkodik Isten? Ott, ahol meg, például ott, nem csak ott, például ott, ahol megfogan egy gyermek, ahogyan megformálódik az anyamében, ahogyan megszületik, fejlődik és növekszik. Ott, ahol az ember semmit, icipicit, de lényegében semmit sem tesz. Mert nem mi adjuk az életet, mert nem mi formáljuk meg az anyamében, mert még csak nem is mi vagyunk a döntőek abban, hogy utána, ahogy megszületik, hogyan fejlődik. Van felelősségünk, de a csoda Istené. Úgy tűnik, Isten abban mutatja meg a munkáját, hogy az ember rácsodálkozhat a csodára. Hogy élet fakad, új élet születik, szemei előtt bontakozik ki, sőt, benne bontakozik ki, édesanyák, és nem én csinálom. És a legnagyobb titok történik. Hogyan? Hol munkálkodik Isten? Az álmunkban, amit nem mi idézünk elő, miközben alszunk a körülmények irányításában, amit nem mi irányítunk, a gyermek születésében, akit nem mi teremtünk, az elrejtettben, a mindennaposban, a kicsiben, ahol nem mi építjük a hatalmasat és szervezzük meg az egészet. A természetben, ahol megpillantjuk Isten csodáját egy virágban, egy levélben, egy madárban, akár egy műalkotásban, amit valamit létrehozott, valaki létrehozott, irodalom, vagy zene, vagy film, vagy költészet, és egyszer csak Istennel találkozunk benne. Hogy visszatekintettem a gyülekezetünk elmúlt évére, számba vettem, több komoly nagy döntést hoztunk az elmúlt évben, mint ha beálltunk volna egy irányba. Látjuk, hogy merre megyünk tovább. Átgondolhattam a megszervezett nagyszabású programjainkat, problémákat, azok megoldását, vagy meg nem oldását. És hálás szívvel tehettem ezt, mert hiszem, hogy Isten munkálkodik ezekben, velünk épít, és velünk együtt őriz. De amikor megkérdeztem magamtól, hogy hol láttam Istent igazán munkálkodni, és mi volt az igazi nagy csoda? És számosan sok ilyen történetet tudnánk mondani, két történetet kellett meglátnom, két eseményt. Hogy Isten ott végzi a legnagyobb csodát, ahol én semmit nem teszek, nem szervezek. Az egyik egy olyan pillanat volt, amikor valaki elmondta, hogy egy férfi, mennyit elmondhatok? Elmondta, hogy a házasságában a kapcsolatuk kimozdult a mélypontról. Nagyon nehéz időszak után Elkezdtek egymás felé lépni, elkezdték a szeretet cselekedeteit tenni, elkezdett megmelegedni a kapcsolatuk, és most már sokkal jobb. Még úton vagyunk, de sokkal jobb, mint fél éve volt. És ez azért ott vigasztalás a szívemnek, mert sokszor kérdezem, hogy miért nem látom én ezt jobban. Isten munkálkodik és cselekszik, akik még küszködnek a házasságukban. Isten munkálkodik. Persze az illetőnek kellett döntéseket hoznia és lépéseket tennie, de ez nem szervezés, és ez nem építés, hanem szeretet és odaszállás. A másik történetben úgy alakult, hogy a presbitériummal együtt, itt ezen a helyen imádkoztunk egy asszonyért, akinek egy néhány napos magzat volt a méhében, és annyira vágyta, hogy Isten adjon neki gyermeket. És akkor a csalódás volt, hogy utána ez a gyermek nem maradt meg. De aztán ez az asszony a mai nap, már elég nagy pocakot hordozva, mégis gyermeket vár. És én ebben látom Isten csodáját és munkáját. Ahol nincs mit szervezni, nincs mit építeni, nincs mit tenni. Ahol ő cselekszik. Hova vezet minket, mint gyülekezetet a Szentlélek 2010-ben ennek alapján? Mert erről is beszéltünk, hogy nem magunkra, hanem őre figyeljünk. Akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget. Károli így fordítja, szerelmesének álmában ad eleget. Szerelmesének, és ez közelebb áll az eredeti kifejezéshez. Ki az Úr szerelmese? Akit az Úr nagyon kedvel, és aki az Urat visszaszerez, aki ezt viszonozza, akiben gyönyörködik Isten, és aki gyönyörködik Istennek ebben a munkájában. Akinek a szívét jobban megindítja és vonzza Istennek ez az elrejtett, kicsiny, csodálatos munkája. És jobban tele van Istenben való gyönyörködéssel, mint hogy állandóan csak azt látná, amit ő épít, meg amit ő nem épít, ami sikerül, meg ami nem sikerül. Aki akár az önmaga dicsőségében él, mert sikerül, akár a kudarcában, mert nem sikerül. Ez nem szerelmes. A szerelmes az, aki Istenre tud csodálkozni. És ezért egy másik képpel élve úgy fogalmaztunk, hogy azt szeretnénk a gyülekezetben ebben az évben, hogy mint olyanok legyünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megtermi a maga gyümölcsét. Egyszerűsödjünk le. Egyszerűsödjünk vissza az Úrhoz. Egyszerűsödjünk le az ő lábai elé. Egyszerűsödjünk le az ő jelenlétébe. Egyszerűsödjünk le az ő igéjéhez. Egyszerűsödjünk le az imádsághoz. Egyszerűsödjünk le Isten kereséséhez. Mi kell még? Minden más csak ezután jön. Ha egyet is értetek velem mindeddig, talán többetekben ott van a kérdés. Igen, igaz. Igen, igaz. Igen, akkor ha így van, akkor kell csinálni a feladatokat, dolgozom, építek, szervezek, de Isten is benne van, tudom, hogy mit kell tenni, és nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Isten szerelmese vagyok. De hogyan juthatok én ide? Ha valaki azt szeretné most, hogy ne önmaga legyen az élete középpontjában, és ne a hiába való vesződtség határozza meg leginkább, hanem Isten csodáit megláthassa, és betöltse az életét, hogyan mehetek tovább, hogyan lehet ez az enyém, hogyan gyúlhat fel bennem Isten szeretete, hogyan leszek Isten szerelmese. És itt szeretnék végül arról beszélni, hát akkor hogyan léphetünk be Isten munkálkodásának a csodálatos erőterébe. Amikor őszinték vagyunk, erről beszéltünk, könnyen belátjuk, hogy hiába valóság alá vettettek erőfeszítéseink. És újból és újból nekiveselkedünk, és nem sokra jutunk. Hiába valóság, fáradtság, fájdalom. És az ember érzi azt, hogy ebből csak egy nagyobb erő szabadíthat meg. Az ember, az emberiség kezdettől fogva érzi azt, hogy valami hatalmasabb erőre van szükség. Hogy ebből az általános, egyetemes, fáradtságos, fájdalmas vesződtségből kikeveredjen az életünk. Hogy talán valami áldozatra van szükség, hogy ebből a hiába valóságból, a küszködésből megváltást nyerjünk. És ahogy gondolkodtam, elém jött, és az az érzésem, hogy ezt az egyetemes sejtést fogalmazza meg, mindannyian jól ismerjük, a Kőműves Kelemen című népballada. 12 kőműves összetanakodék, magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Déva városához meg is megjelöntek, magos déva várhoz hozzá is kezdődtek. Amit raktak délig, leomlott estére, amit raktak estig, leomlott röggelre. És aztán ugye tudjuk jól, a hiába valóságra nem találnak mást választ, mint hogy azt mondják, hogy annak a feleségét, aki először érkezik hozzájuk, fel kell áldozni. És a balada így folytatódik. Jön az asszony. Jó napot, 12 kőműves, neked is jó napot, Kelemen kőműves. Köszöne az asszony. Az ura válaszolt, édes feleségem, neked is jó napot. Hát ide miért jöttél a veszedelmedre? Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe. 12 kőműves azt a törvényt tette, kinek felesége hamarabb jöjj ide. Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hamvát keverjük a mézbe. Avval állítsuk meg magos déva várát, csak így nyerhetjük el annak drága árát. Mert fel kell építeni, mert kell a drága ár, a fizetség, a dicsőség. És a történet végén a vár megáll, de kőműves Kelemen mindent elveszít. Elindulva sírva az ő kicsi fia, elindul a sírva magos déva várám. Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám. Nem szólhatok, fiam, mert a kőfa szorít. Erős kövek közé vagyok bérakva itt. Szíve meg hasada, s a föld is alatta, s az ő kicsi fia oda belé hulla. A nagyra vágyó építkezés elpusztítja az anyamét gyümölcsét. Mert még szervezünk, meg építünk, meg hajtunk, széthullik a család, a házasság, elvész a gyerek. Ugyanazt az áldozatot tesszük bele folyamatosan, amíg a szívünk nem változik meg. Amikor Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, a tanítványok a következő Zsoltár részlettel értelmezik Jézus tettét, a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Jézus az Atya szerelmese. A te házad iránt való féltő szeretet felemészt, az Atya szerelmese. Szeretetje és szerelmese. És aztán, amikor a zsidó vezetők számon kérik Jézustól, hogy hogyan meri ezt tenni, és ha proféta, mert ez egy profétai tett, adjon jelet és mutassa meg, hogy joga van hozzá, hogy ő valóban Isten küldötte, a jellel ezt bizonyítsa, akkor Jézus azt mondja, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. És Jézus megtette. Hát Jézus az Atya szerelmese, aki az Atyában gyönyörködik, aki lobog az Atyáért, ő maga megy oda az Atyához, és ő maga ajánlja fel magát áldozatként. És lerombolják a templomát, elpusztítják őt, keresztre feszítik, megtörik gyönge testét, aztán beteszik a sírba, bemutatja az áldozatot, hogy ő legyen az a nagyobb erő, hogy ő legyen az a nagyobb erő, amely megszabadít a hiába valóságtól, a fáradtságtól, a fájdalomtól, az önközpontuságtól. Hogy ahogy az asszony gyenge teste megtartja a várat, úgy a gyengévé lett, megfeszített Isten megtartja és egybetartja a világot. Ő az áldozat, meghal. És nézzétek, milyen igaz a Zsoltár, amit bölcs Salamon, mint proféta mond. Szerelmesének álmában ad eleget. Mert nem hagyja szerelmesét a halál örök álmában, hanem a 3. napon felébreszti fiát, Jézust. Kihozza az életre, megdicsőíti, jobbára emeli, hogy betöltse Jézus a világ mindenséget. Hogy a Szentlélek által Jézus jelen legyen mindig, itt és most is.
hogy Jézus testének a temploma az a hely legyen, ahol ma találkozhatsz az Úrral. Hogy Jézus testének a temploma az a hely legyen, az a ház, ahol meglátod, hogyan munkálkodik Isten. Hogy Jézus testének a temploma az a hely legyen neked, ahol megtanulsz Isten csodái felett gyönyörködni. Hogy Jézus megtört teste az a hely legyen, ahol megszabadulsz a hiába valóság, az üresség, az én központuság átkos örökségétől. Feltámasztja, jobbjára ülteti, hogy Jézus betöltse a világ mindenséget, hogy ő bennem a felismert, hogy ki a te igazi szerelmed. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te magadtól mentél oda a várhoz, hogy áldozat légy. De nem azért, hogy megálljon a vár egy emberi építmény, hanem hogy megálljon és ne omoljon össze ez a világ. Hogy legyen szabadulás a hiába valóságból, az ürességből, a mély lelkiérzelmi fájdalomból, az értelmetlenség érzésből. És ha fel sem foghatjuk, meg nem érthetjük, hogy hogy is van mindez, most mégis azt mondjuk, Urunk, hogy jöjj és támaszd bennünk életet. Építsd fel bennünk az életet. Bocsásd meg, Urunk, hogy a halált kergettük. A pusztulás után rohantunk. Nagy vágyakkal, szervezésekkel, építésekkel. Bocsásd meg, hogy nem láttuk meg azt, ahol munkálkodsz. Bocsásd meg, ha megöltük a gyermekeinket az anyamében. Irgalmaz nekünk, mert nélküled elvesztünk és behullunk a mélységbe. Köszönjük, hogy gyönge tested odaadtad, hogy te a mindenható Isten gyöngévé lettél, mert csak az áldozatban van szabadulás, megváltás és élet. Így adjuk most magunkat te neked, és köszönjük csodáidat. Köszönjük, amikor látjuk, amikor megpillantjuk, amikor felsejlik előttünk ennek a teremtett világnak a szépsége, a gyermekfoganás öröme. Köszönjük azokat a magzatokat, csecsemőket, akik most is itt vannak édesanyjuk szíve alatt. Kérünk téged, hogy formáld őket. Hozzátoluk örömet, áldást, gazdagságot. Kérünk, gyógyítsd a házasságokat. Hozd el munkádat ott, ahol úgy tűnik, hogy nincs előrelépés és nincs menekvés. Hozd el munkádat azoknak, akik reménytelenségben vannak, úgy érzik kétségbeesve, nem tudnak már mit tenni. Hadd tudjanak nyugodt szívvel aludni és bízni abban, hogy te cselekszel. Vigasztald azokat a testvéreinket, akik gyászban vannak ma. Köszönjük, hogy gondod van ránk, hogy berendezett számunkra ezt a világot. És köszönjük, hogy akkor, amikor nehézségeket, fájdalmakat engedsz, azon keresztül is magadhoz vansz közelebb, azon keresztül is építesz minket. Örök, így kiáltunk hozzád nem csak magunkért, hanem azokért, akik szenvednek a világban, és most különösen azokért, akik Haitin élnek, ahol emberek elpusztultak, és minden összeomlott. Imádkozunk azokért, akik oda adományokat, segítséget, testi-lelki bátorítást, vigasztalást visznek. Külön így imádkozunk a magyar református szeretett szolgálatának a csoportjáért, akik jelen vannak ott, de mind azokért, akik jót tesznek. És köszönjük neked, Urunk, hogy van nekünk egy másik városunk, amit nem mi építettünk. Az a város, amely alászáll a mennyből, az új Jeruzsálem. Amikor lesz új jég, új föld, új Jeruzsálem. Amikor letörölsz minden könnyet a szemeinkről. Amikor véget vetsz halálnak, gyásznak, pusztulásnak. Amikor szemtől szembe látunk téged. Amikor mindaz, amit az ember épített, a civilizáció, megszabadul a hiába valóságtól, és minden kezünk munkáján átragyog dicsőséged, és megelégedettek leszünk. És ennek az egésznek a közepén, akkor is te leszel ott, Úr Jézus Krisztus, megöleted bárány, dicsőítünk téged. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen álltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.